Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége, Bíró Lajos séf. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Szép jó napot mindenkinek.
Én Király István Dániel vagyok. Nemrégiben jelent meg második könyve a Disznótortól a Bókuszdórig című kötet, benne 126 recept, 4 korszakra osztva a saját pályafutását, illetve talán a magyar gasztronómia egyes időszakait. Felfogható ez a kiadvány egy receptes életrajzi könyvnek? Vagy ez egy szakácskönyv? Mi pontosan?
Hát én azt mondom, hogy ez ilyen nagyképűen, de mindig az voltam, hogy ez egy ilyen korrajz próbált lenni egyébként. Tehát 4 évtizednek, mindegyik 10 évnek a idézelbetett kedvenc, vagy közismert, vagy nagyon ismert ételei, amiket akkor ettük, akkor az egész ország ugye azt tette, mert mindenhol ugyanazt kellett főzni. És ezekből próbáltam összehozni valamit, és ugyanakkor megmutatni azt, hogy ezeket a régi ételeket is meg lehet csinálni nagyon jó minőségben, ugyanúgy hasonlóan 99%-ba szinte, csak a technológián változtatunk, és utána, hogy ezekből a hagyományos ételekből hogyan tudunk újabbat építeni. Annak a koncepciónak, ami nálam működik mostanában, és az üzleteinkben is, hogy az a lényege neki, hogy ahhoz, hogy megcsináljuk az új változásokat, meg kell tudni főzni az időzelbetett eredetit. És ez egy nagyon fontos része nekem most az életemnek. Tehát én ezt nagyon fontos dolognak tartom.
Akkor a főzeléket úgy rántjuk, hogy jó sok lisztet rakunk bele, és akkor tudjuk majd megcsinálni tejföllel is, és egy kicsit modernebb felfogásban?
Igen. Csak ugye annyit csinálunk, hogy a jobb minőségű alapanyaggal dolgozunk, ez az egyik része. Tehát ez nagyon fontos, hogy jó minőségű alapanyag legyen. A másik része az pedig, hogy a mai napig is a legmodernebb éttermekben is, hogyha akar valaki főzeléket adni netalántán, be lehet rántani a főzeléket. Ez nem egy Istentől való vétek egyébként, csak az a lényeg, hogy akkor utána 30-40 percig kiforraljuk. Most ez a következőképpen történhet, mondjuk egy kelkáposzta főzeléknél. Megfőzöm a kelkáposztát úgy, ahogy szokta mindenki, nem kell vele variálni semmit. Utána fogom, leszűröm, és a levet rántom be. És a levet nagyon lassan, 30-40 perc alatt a keményítőt, ezt a csiriszt kifőzöm belőle, utána szépen leszűröm, utána fogom, megvárom, míg langyosra kihűl, és összekeverem az eredeti anyaggal. És onnantól kezdve egy-két frissítőt beletéve melegítem adagonként, vagy egyszerre, vagy ahogy az élet hozza. És már ez az egyik része. A másik része az, amikor az alapanyag egyharmad részét leturmixolom, átszűröm, és hozzárakom az eredetihez. És akkor az is egy másik fajta. Az már egy lépcsővel tovább van. És akkor itt lehet a tálalásoknál is variálni. Tehát ugyanazt az alapanyagokból másképp tálalom, másképp rakom a tányérra, megint más dolog jön ki belőle. És ezt azért csináltam ezt meg, mert bízom abban, és nagyon remélem egyébként, hogy a fiatalabb korosztály átlapozza legalább egyszer a könyvet, és megnézi azt, hogy lehet az egyikből a másikból építeni. Megcsinálom az első eredetit, abból csinálok egy változatot, egy kicsit modernebben már, akkor a másodikból csinálom a harmadikat, és a harmadikból csinálom esetleg a negyediket. Tehát, hogy mindig egy lépcsővel tovább tudok lépni, és mindig van egy bázis. Ennek az az előnye, én azt hiszem, hogy ezt a két világháború közötti polgári konyhát ezen a szinten lehetne megmenteni, ha még meg lehet egyébként. Tehát, hogy mivel itt meg kell főzni az eredetit, tehát előbb-utóbb a mai fiatal korosztály kénytelen lenne megtanulni, megfőzni egy jó borjúpaprikást, egy jó csülökpörköltet, vagy egy jó kelkáposzta főzeléket.
És mennyiben hasonlít egy 20-30 évvel ezelőtti ízhez az, amit most megcsinálunk? Az, hogy az alapanyag jobb minőségű, az egy dolog, de az ízekben, az állagában
nem
változik?
Nem jobb minőségű az alapanyag. Tehát 20, mondjuk a 30 évvel ezelőtt, igen, de a két világháború között sokkal jobb alapanyagjaink voltak. Eszméletlen jó alapanyagokkal dolgoztunk, rengeteg zöld fűszerrel, nagyon sok mindennel dolgoztunk, amivel aztán később nem. Ugye hát mindig azt szoktam mondani, hogy a kommunizmusnak nem az volt a legnagyobb baj, hogy kommunizmus volt, talán, nem tudom, de még az is elképzelhető, hogy lehetett volna jó is, nem tudom igazán elképzelni, de mondjuk vegyük azt, hogy hanem az, hogy a tradíciót kiölte. Tehát ha valami bűnt fel lehet róni nekik, akkor az, hogy a tradíciókat megölte. Ugye a tradíció nélkül nincsen semmi. egyébként. A mi szakmánkban se, és gondolom más szakmánkban se, de a mi szakmánkban biztosan, hogy nincsen ilyen. És ezt kiölte, és utána pedig ráállt egy hiánygazdálkodásra. Tehát az, úgy alakították ki az egész receptúrát, ez a sokat szidott Venesz, túrós Venesz könyv egyébként, vagy valami, ugye, az hiánygazdálkodásra kiadták az utasítást, hogy írjanak egy olyan receptkönyvet, és megmondták, hogy milyen alapanyagok vannak. És abból kellett alkotni, ugye? Ezért szoktuk ma azt mondani, hogy hát nem azért vágtuk át mi a vendéget, hogy több pénzt keressünk, vagy valami, hanem ez egy jópofa dolog volt egyébként, ugye, hogy mivel nem volt borjúhús, ezért megpróbáltunk valahogy borjúhúst imitálni. Hogy ezen kerestünk is, hát sajnos igen, kerestünk is rajta.
És hogy imitálták a borjúhúst?
Hát a borjúhúst, ugye a borjúnál mindig a tej. A tej íz, a teljes borjú, a teljes bárány, vagy olyan, ugye? Tehát akkor azt mondták, ugye, hogy mi olyan hús, amik hasonlít hozzá, ugye? Volt a sertésszűz, ugye akkor azt tejbe áztatták, ugye? Minden tejbe áztattunk, tehát hogy a borjú ízvilágát egy kicsit visszahozzuk, és a pulyka volt még egyébként, a pulyka comb.
Ugye a kötetben négy részre osztja a magyar gasztronómiát, vagy a saját életútját, és a kezdet az 1971 és 1981, ez az első fejezet. Itt azt írja, hogy ebben az időben igencsak mást jelentett a receptek újragondolása, amit most is említett, mint ma. Sok volt a trükk és a svindi. Volt olyan étel, ami az volt, mint aminek tűnt, vagy mint ami a neve volt?
Nem. Abban a világban egyébként, ugye, nem kell, ugye ezzel nem dicsekszünk egyébként, ugye szomorú tényként el kell, hogy fogadjuk, de hát az az igazság, hogy fel kell vállalni, amit csináltunk. Én azt gondolom, vagy valami, mert először is túl vagyunk rajta, vagy valami. Ugye abban az időben ugye a vendéglátósok úgy kerestek, hogy átvágták a vállalatot, és átvágták a vendéget. Hát így dolgozott az egész ország egyébként, ha ugye én tudom. A benzinkutas is ugye átvágott bennünket, meg átvágta a benzinkutat, a szállító szintén. Mindenki ezt csinálta. Ez nem mentség arra, amit csináltunk, azért hozzáteszem egyébként. De voltak fedőételek. Ugye? Tehát azt mondtam, hogy úgy készültek az étlapok. Tehát azt mondtam, hogy pérszín Budapest, lecsós hátszín. Tehát a külföldi az életében nem evett a bérszín Budapest, mert mindig lecsós hátszínt kapott. Fogalma sem volt, hogy néz ki a bérszín Budapest. A kettő között azért jelentős árkülönbség volt. Én 1981-ben kerültem vissza a szakmába, ugye a követségről, a diplomáciától, a Vörös Sárkány étteremben, és a Vörös Sárkány étteremben volt az első hely, ahol a vendéget nem vágtuk át. Erre nagyon büszke voltam egyébként, és azt úgy tudtuk megoldani, hogy minden csirkehúsnak egy ára volt, minden sertéshúsnak egy ára volt, minden marhahúsnak. Ugye a vendég már annyira buta nem volt egyébként, hogy a csirkehús oda lehetett volna neki adni a marhahús helyet, vagy valami, tehát ezzel már nem működött. Ez volt az első. Aztán utána megcsináltuk a Múzeum Kávéházat, ahol abstart egy, tehát ez egy evidens dolog volt, hogy nem vágjuk át a vendéget. Volt régi kollega, aki odajött, akivel annak idején együtt dolgoztam, és mondtam neki, hogy Flajos, ha ide jössz, itt nincs bugi. Nincs semmiféle trükk, nincs semmiféle izé. És mondtam, tehát együtt csináltuk régen, mondom, igen, de most már nem csináljuk, vagy valami. Sokan nem értették még meg akkor egyébként.
És a vendégeket át lehetett verni? Hát a vendég is tudta, persze, hogy nincs annyi bélszín a világon, mint amennyit Budapesten felszolgálnak az étterembe. Persze nem mindenki járt, illetve járhatott étterembe.
A vendég illúziót szeretett volna, és például megkapta az illúziót. Mennyi? Eldicsekedhetett vele, hogy hazajön, és azt mondta a gyerekek, borjúlába tettem. És ugye sertésláb volt.
És ugye 81-ben zárul ez a korszak. Miben volt különleges 1971 és 81 között ez a 10 év? Mi az, ami erre az időszakra a leginkább jellemző?
Hát így a mai kifejezéssel hát nagyon nagy szart csináltunk. Tehát nem volt normális étterem. Azok az éttermek mentek, ahol nagy adagok voltak. Akkor már volt a gebines vendéglő, azt hiszem, ha jól tudom. Igen, akkor volt a gebines vendéglő már. Amit általában focisták, tehát ilyen különböző jutalomként kapták, vagy valami. Egy gebines vendéglő, ahol volt belsőség, az megélt. Tehát akkor rendkívül sláger volt a pacal, a máj, a vellő, a vese. Akinek ez volt, az dübörgött egyébként.
Azt is nehéz volt beszerezni?
Igen, igen, azt is. Minden nehéz volt beszerezni. A kőbányai világos sört is nehéz volt beszerezni. Aki tudott kőbányai világos csapolt sört szerezni egész nyáron, az havonta építette egy családi házat. Tehát szóval elképesztő dolgok mentek egyébként abban az időben. Tehát ugye a hiánygazdálkodás, tudod, ez kialakít egy fajta viselkedést, tudod, akkor jattot adunk, hogy kapjunk, ugye, tehát hogy protekciókat szerzünk, szívességeket teszünk, szívességeket kérünk. Ez a tipikus szocialista gondolkodás és felfogás egyébként, úgyhogy...
És azt írja a könyvben, hogy volt olyan, amikor kifutott a henteshez, megvette ott azt a húst, ami tényleg az
így
volt,
van.
Ami megsütötte a vendégnek, és akkor...
Annak a hasznát én tettem zsebre, így van, pontosan, igen. Ezt úgy hívták, hogy idegen áru. Igen.
És ez jellemző volt, hogy...
Mindenki ezt csinálta, igen.
Hogy voltak akkor olyan vendégek, vagy olyan esetek, amikor valóban azt kellett, vagy lehetett adni, amit az ember akart?
Igen, egyébként igen. Voltak azért ilyenek, igen.
És 81-ben lezárult akkor ez a korszak, és jött a 90-es évek, 1989-ig datálódik legalábbis a könyvben.
Így van, ez a vörös sárkányos időszakon volt, igen.
Mi indult meg, vagy megindult-e valami 89-ig a 80-as években? Történt-e a magyar gasztronómiában változás?
Nem nagyon. Tehát nem nagyon. Megvan, azt hiszem, 89-ben nyitottunk. 88-ban én kint voltam 3 vagy 4 hónapot Ausztriába, Bad Vöslauba. Ez Baden mellett van. És ott találkoztam ilyen rendezvényen, mindegy, ez egy volt osztálytársam, én volt, aki nekem magyarázta, hogy ott, akint Ausztriában már másképp dolgoznak, más a trend, másképp csinálják a dolgokat, roslapon sütik a bélszint, bőrén a lazacot, és pihentetik meg, és akkor néztem, mint a hülyére egyébként, vagy előbb, és akkor hogy mondtam neki, hogy Otto, elhiszem, hogy elvettél egy osztrák csajt feleségül, de ez nekem ne jázd itt az agyadat, mondom, egy padba ültünk, mondom, majd én a palacsinta sütőbe, ezért a zsíron megsütöm a bélszint, Budapestet odavágom a lecsót, és akkor ez kész. És olyan furcsán nézett rám. És aztán volt ilyen Niederösterreich vendéglátósbál, ahova meghívott, hogy jöjjek ki, nagyon sokat köszönhetek neki, tehát sunyi módon hívott meg, nem azt mondta, hogy gyere ki tanulni, hanem azt mondta, gyere, főzzél meg 1000 adag töltött káposztát, meg 500 adag gulyást, azt mondja, adok ennyi lóvét érte, nagyon nagy pénzt mondott egyébként, és Schillingben, és akkor egyébként itt lesznek itt a Bécs egy 5-6 legjobb séfje, vagy szakácsa, vagy valami, és meglátod, hogy miről beszéltem én. És akkor hát eltátottam a számot. És azt, ahogy csinálták a kajákat, vagy valami elképesztő volt. És arra kevés a műsoridő, hogy elmeséljük, hogy csinálták, de alaminőt csinálták akkor a paprikás csirkét. Tehát, hogy még talán a szuvidnál is, tehát majdnem ilyen nem szuvid módszerrel, de annál is modernebbül, vagy elképesztő volt. Komolyan, csak tátottam a számot, és akkor kérdeztem tőle, hogy te mondom, és ezekből a kajákból mondom, mennyit fogtok kiadni? És mert ez úgy volt ez a vendéglátás, hogy volt egy nagy bálterem, ott mentek a nagy kaják, és fönt volt egy 50 fős vagy 40 fős kis étterem, és oda folyamatosan jöttek fentek, este 8-tól hajnal 3-ig. És akkor azt mondta, hogy a 350-400 vacsorát fogunk itt kiadni, Lajos. És akkor én azt mondtam, hogy én kinyalom azt a bizonyos hátsó feleteket itt sorba, hogyha ti ezt megcsináljátok. És 1:30-kor 270-nél tartottunk, és kérdezte a nagy séf, hogy hallottam, hogy mit ajánlottál, fölállhatunk sorba. Olyan elképesztő volt, fantasztikus volt. Na, az akkor engem nagyon megfogott, és ebből indult el a Múzeum Kávéház majd. És ott már ezeket a szisztémákat csináltuk. De volt egy kollégám, aki Svájcba dolgozott, és a veje pedig a Gellértbe dolgozott. És mondta neki mindig, hogy ő miket csinál Svájcba, vagy valami hasonló módon dolgozott Svájcba, amit én ott láttam ezektől egyébként. És akkor azt mondta a srác, hogy jó, akkor eljön és megnézi. És ott volt egy egész este, és másnap visszament a Gellértbe, és mondta a séfnek, hogy képzelj el, séf úr, hogy 25 dekás sztéket sütnek, pihentetik. És akkor elmondta ezeket, és akkor a séf bezavarta, és egy hétig nem jöhetett ki a mosogatóba, azt mondta, hogy hülye hazudós üző vagy valami. Ezek nem hitték el, hogy van ilyen. Onnan indult el úgy egyébként 90-től ez a dolog. Akkor megint úgy gondolom, hogy egy kicsit előtte jártunk a többieknek. Ugye a vörös sárkánynál a kínaival jártunk előtte a többinek, utána pedig ezzel jártunk előtte a többinek egyébként. És akkor ezt ugye 18 évig csináltuk a Múzeum Kávéházat.
Milyen volt a magyar szakma nemzetközi megítélése? Egyáltalán ismerték-e azt, hogy Magyarországon a szakácsok hogy dolgoznak, mit csinálnak, illetve hogy mi az a magyar étel, vagy mik azok a magyar fogások?
A magyar fogások ugye a külföldieknek a balatoni élményekből származott, cigánypecsenye, pörkölt, gulyás, mi volt még abban az időben ilyen nagyon nagy dolog, nem tudom, töltött káposzta, világos, székelykáposzta.
Nem a gasztronómia, mi a csúcsa.
Nem, de azokat is meg lehetne nagyon jól csinálni, vagy valami. Ugye a sült krumplit, ilyen, tudod, azt megsütötték előre mondjuk egy olyan 4 kilót, érted, és akkor ott volt ilyen melegre téve, és akkor tudod, én összepottyadva, összeézzél, és akkor azt nyomták, és boldogan ették, mert ugye körülbelül 2 márkába került. Vagy még talán annyiba se. Úgyhogy az is sokat számított azért is, hogy nagy adagokat kaptak, vagy valami. Tehát én dolgoztam ki odakint Oberhausenba, meg Düsseldorfba, és egyszer csak egy köret cserét vétettem el, és olyan balhét csinált a vendéglős belőle, hogy elképesztő, hogy valami, és utána hazajöttem, és láttam, hogy ugyanazok a németek, akik odakint egy köret csere miatt nagyon komolyan fölvágnak, itthon pedig megették ezt a moslékot, mert én megmondom szépen annak tartottam, hogy azok a kajáink akkor kinéztek. Úgyhogy volt egy-két hely egyébként, ahol lehetett jókat tenni egyébként. Bármi furcsa, még a 90-es, a 80-as években egyébként a Volga szállóba ugye annyi haszon és plusz jött össze a csoportokból, vagy valami, hogy a konyha megengedhette magának, hogy szombat-vasárnap ilyen pazar családi ebédeket csinált. Na, ott volt tényleg borjúhús, volt borjúláb, volt minden frissen, Sebestyén Lajos volt a séf, Bertold Dezső volt a séf helyettes, és abban az időben fantasztikus, eszméletlen jó kajákat nyomtak. Frissen, úgy, ahogy odakint látták egyébként az emberek.
Viszont akkor a Balaton előnye az volt, hogy nagyon olcsón, és nagyon nagy adagokat kaptak, igen. Mivel nagyon jól laktak, és akár még jó és sok oda, maradt is.
De odakint ez nem működött. Odakint működtek a magyaros napok, vagy a hetek. Ugye? Arra eljöttek, mert hallgatták a cigányzenét, bezabáltak, utána egy hónapig diétázott a német egyébként, tehát utána kekszen meg marmaládon ért, ugye? És ott ezzel vége volt. Tehát ez meg lehetett nézni, hogy akárhány ilyen sikeres magyaros hetek voltak, utána mondjuk nyitottak egy magyar éttermet ott például Düsseldorfban, és fél év alatt tönkrement. Tehát folyamatosan nem akartak a németek zsíros, nehéz ételeket enni, és egyhangút. Tehát ugye minden ételünk, ugye, hogyha megnézed, megnézzük, akkor az van, hogy vagy tejfölös, vagy piros. Tehát nem igen tudunk összerakni 10 olyan időzelvetett általunk magyarosnak vallott ételt, amelyik egyébként egymás után kell 10 kaját mondanod, de a tejföl és a fűszerpaprika csak egyszer szerepelhet.
Valamelyet hús.
De igen, jó, az nem három, kifejezetten nem magyar. Kifejezetten, ugye? Nem, mert az a Wiener Schnitzel egyébként, ugye? Nem hiszem, hogy és nem megy nekik. Tehát én, hogyha ma nyitnék, tehát ugye Kopenhágában egyszer nyitottunk egy éttermet, elég sikeres lett egyébként, sajnos a tulajdonosok nem sokáig bírták elviselni egymást, és ott is a harmadik, negyedik hónap után jöttek a jelzők, hogy voltak vendégek, és hogy nincsen gulyás, meg hogy nincsen cigánypecsé, és mondtam, hogy addig, amíg az én nevem fűződik ehhez, egy bokbisztrót csináltunk odakint, amíg az én nevem fűződik ehhez a helyhez, addig itt gulyásleves, cigánypecsé, és töltött káposzta, a büdös életben nem lesz.
De miért nem lehetne gulyásleves? Tehát azt is
meg azért, azt mondtam meg, akkor lehet gulyásleves, majd ha egy csillagunk lesz. Ha lesz egy Michelin csillagom, akkor lesz gulyásleves. Hát úgy, mint a Szél Tominak. Tehát azt látszik azért, hogy a gulyásleves meg lehet csinálni, föl lehet brendelni, föl lehet lőni, és meg lehet csinálni nagyon jól egyébként, úgy, hogy el lehessen adni ezen a szinten. De az csak, hogy egy sima éttermet kinyitok, és akkor nyomok egy gulyást, az biztos, hogy nem. Pedig 9 hónap alatt Kopenhága 3 legjobb borszervizébe voltunk benne, és Dánia 9 legjobb bisztrójába. Tehát egész jó helyre jutottunk egyébként.
És mi az, amit ott vettek, és mi az, amit ott kerestek?
Hát meg fogsz lepődni, a véres úrka. A Nomának a tulajdonosa 2-3 havonta jött mindig kunyarálni 3-4 kiló véres hurkát egyébként. De ez egy érdekes, ez a véres hurka, úgy látszik végig kísér vagy el, mert a fiam ugye kint van egy 2 Michelin csillagosba Bécsbe, és múltkor itthon volt, és akkor vitt ki hurkát, májas hurkát, véres hurkát, meg kolbászt, és ott a kollégákat megvendégelte, és a főnök 4 ekkora, mint a gyulai párosba, tehát akkor 4 olyan hurkát evett meg. Ez eszméletlen volt.
És ugye említette, hogy vagy tejföl, vagy paprika, de azért, mert vannak jellegzetes fűszereink, vagy jellegzetes, az ételeinkben megjelenő jellegzetes alapanyagok, attól már egyhangú a magyar konyha, vagy a magyar
étel. Hát, hogyha nagyon sokat használjuk majdnem mindegyikbe, akkor igen.
De hát van mondjuk 8-10 darab étel, hogyha és van egy tesszük. Magyar étterem, akkor gyakorlatilag ott azokat lehet cserélgetni, nem muszáj minden nap ott ebédelni.
De ezt, hogyha megnézel egy magyar háztartást, akkor 8-10 féle ételből áll a repertoár. Nincsen több.
És mi ezzel a baj? Hát ezt is el lehet adni, ezek vagyunk mi. És hát ugye ezek mellett ezzel vannak különböző fúziós
ételek. Ezzel nincsen semmi baj, csak a külföldi erre odakint nem kíváncsi. Ha megnézzük ugye, hogy hol van Európában magyar étterem? Nézzük meg. Van lengyel étterem. Egy időszakban például Németország tele volt a jugoszláv éttermekkel, ugye ezekkel a roston sült ízékkal, csebabokkal, májakkal, bárányokkal, vagy valami. Vannak görög éttermek, vannak olasz éttermek. Nem is tudom, hogy milyenek van. Magyar nincsen.
Igen, de ott vannak az olasz éttermek, vagy a legtöbb olasz étterem. Az mit jelent? Pizza és tészta.
Igen. De azt mégis elfogadják, de a mi kajánkat nem fogadták el, én szerintem. Tehát, hogyha én nyitnék odakint, mint ahogy biztos, hogy nem szerepelne benne a Budapest, és biztos, hogy nem szerepelne benne az, hogy magyar.
Vagyis akkor fúziós ételekkel lehetne a magyar konyhát akár a külföld számára...
Ezekkel a könnyített ételeket, tehát a paprikás csirkét mondjuk úgy, ahogy mondjuk én, és még egy számos séf megváltoztatta, vagy a lényegét meghagyva. Mert a külföldinek ez nem jelent igazándiból semmit, hogy ez egy újra gondolt paprikás csirke, azt se tudja, hogy néz ki az eredeti. Őrdeki csak az a lényeg, hogy van tényleg erről már hallott, hogy Magyarország a paprikás csirke, igen, ez egy ilyen jellegzet, és egész jó. És akkor így elfogadja. Tehát úgy be lehet osonni egyébként a spájzba.
És akkor könnyíteni kell a abszolút. Magyaros ételeket?
Pontosan, így van. Pontosan. Ez az alfája omegája az egésznek. Modern technológiát kell bevezetni, a technikát azt be tudjuk vinni, ugye, mert a technika csak pénzkérdés, és meg kell tanulni egyébként. Jó alapanyagokat kell venni, tehát azért ugye el kell jutnunk oda, hogy jó minőségű alapanyagokból dolgozzunk. Nem mindegy egyébként. Tehát nem mindegy, hogy egy ilyen broiler, vagy nem csak broiler, vagy broiler, nem tudom, milyen csirket ez a tenyésztett túró, kérlek szépen, hogy ugye két dolgot legszívesebben be se engednék az üzletembe. Az egyik a csirkemel, mondjuk a csirkében most már tudnunk, de mondjuk nekem pulyka büdös életben nem volt. Az egyetlen egy éttermemben sem, meg se mernek hozni nekem.
Jó baj vele.
Utálom. Azon kívül az egyik legtrágyábban előállított alapanyag. Mellett utána a csirke jön. A pulykából nem tudom, hogy van-e már tényleg olyan, mint amilyen kellene, hogy legyen, de csirkéből van. Tehát ott van a beregi például. A beregi csirkéből van a sárga lábú, van a fekete lábú. Csinálunk a piacon ilyen séf asztalokat, ilyen 12-15 fővel, ahol csináltam egy olyan menüt, hogy hal és csirke. A csirkében benne volt a kisvárdai csirke, benne volt a beregi csirke, és benne volt a bresszi csirke. És 10-ből 9-szer mindig a beregi vitte el a prímet. És ez egy nagyon jó érzés volt, hogy a bresszi csirkét a vendégek kóstolása szerint egyébként a beregi vitte el. Az egy nagyon jó dolog.
Hamarosan innen folytatjuk, az Aréna mai vendége Bíró Lajos séf.